Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A telefonnál Varga Zoltán, az Equilor befektetési ZRT senior elemzője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Hogyan nyitotta a Budapesti értéktőzsde?
Tegnapi jelentős emelkedést követően arra számítottunk, hogy iránykereséssel esetleg negatív korrekcióra indulhat a kereskedés. Az iránykeresés teljesült, 0,14%-os pluszban van a Bux Index 125.369 ponton. És a vezető részvények közül az OTP és a MOL tud tovább emelkedni. Egyelőre az OTP-nél mindössze 30 forintos az elmozdulás, 38.970 forint. A MOL viszont tovább szágult, több mint 1%-os, 1,3%-os pluszban 3860 forinton áll. A Richter közel 1%-os negatív korrekcióval 10.440 forint, és a Magyar Telekom 0,41%-os mínuszban 1940 forinton áll. A forgalom viszont váltlanul jóval magasabb, már meghaladta az 1 milliárd forintot, és ebből a MOL majdnem 350 millió forintos forgalmat tudhat magáénak.
A forinttal mi történik?
A tegnapi jelentős erősödés követően kisebb korrekció látszik a forint árfolyamában. 382,57 az euró árfolyama, és 326 kereken a dolláré ebben a pillanatban.
10:15 újra ránézünk az árfolyamokra, addig is köszönjük szépen Varga Zoltánt, az Equilor befektetési ZRT senior elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
És a telefonnál Korányi G. Tamás tőzsdei szakértő, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt a hallgatóknak!
Hát valóságos ralli zajlik a magyar tőzsdén, a Bux Index az elmúlt 3 hétben 13%-kal emelkedett. Mi történik a börzén?
Tényleg döbbenetes számok. Utoljára én 1996-ban éltem át ilyen januárt, de akkor egy 2 éves stagnálás után lódultak meg a várfolyamok. Most viszont az elmúlt 2 évben már majdnem duplázott a Bux, tavaly is egy év alatt 40%-ot ment föl, úgyhogy itt inkább arról van szó, hogy egy hosszabb ideje zajló emelkedő folyamat begyorsult, de úgy gyorsult be, hogy szinte Budapest kilóg a sorból, mert többi tőzsdén ilyen számok abszolút nincsenek. Egyedül Bukarestben, de az egy kisebb tőzsde, ott van egy 2 számjegyű növekedés. Varsóban 2%, Bécsben 3,5%, a DAX kevesebb, mint 1,5%-ot emelkedett, az S&P még 1%-ot se, Párizs negatív, tehát ez azért eléggé szokatlan. Inkább arról van szó, hogy a Bux lényegében 4 papír alkotja, a OTP, a MOL, a Richter és a Nem Telekom különböző okok miatt mind a 4 emelkedett, illetőleg ebből 2, mint az előbb is hallhattuk a mai beszámolót, egyszerűen kitört. A MOL ez elmúlt 3 hétben több mint 30%-kal emelkedett, a NISZ megvásárlással kapcsolatos hírekre spekulálnak, de azért azt látni kell, hogy az árat még nem tudjuk. Tehát persze az nagyon jó, hogy terjeszkedik a MOL, de azért nyilván, ha kiderül majd, hogy mennyiért, milyen feltételekkel, akkor biztos, hogy lesznek, akik a régi oldalát recept szerint vegyél a plegykára, adjál a hírre, akkor fognak eladni. Tehát itt már nagyon érlelődik a bejelentés utáni korrekció. Az OTP-nél más a helyzet, itt egyszerűen megtalálták, tehát Európa legnagyobb jai közé került, tehát a főmezőnybe, általában az európai bankokat most szeretik a nemzetközi befektetők, és az OTP már nem egy magyar papír, hanem egy európai bank, amely inkább Európa keleti felén, de 11 országban van jelen. És itt az eddigi árazást hagyják el, és egy új normák szerint árazzák, tehát itt a 40 ezres szint lehet az, ameddig valószínűleg könnyen eljut a papír, utána majd meglátjuk. A Richternél meg a M-Telekomnál különböző kisebb okok vannak, viszonylag jó eredményre számítanak februárban, de azért itt nincs kiugrás, viszont nem is várható olyan visszaesés korrekció, mint a 2 szárnyaló papírnál.
Szóval most nem tudom, hogy jól értem, de hogy gyakorlatilag ez a rendkívüli teljesítmény, ez tulajdonképpen a tőzsdei cégek, leginkább a blue chipek jó teljesítményének köszönhető.
Igen, de igazából kettő, tehát a MOL-nál a vegyedi okokon is, és az OTP-nél pedig a folyamatos jó teljesítményt a piac most ismeri el az árazásban.
Ugye részben érintetted már azt, hogy meddig tarthat ez, de mégis meddig tarthat ez, és mekkora korrekció jön vajon?
Hát ezt azért nehéz tudni. Mondom, a MOL esetében egy bejelentés utáni korrekcióra számítok. A OTP-nél ott több dologtól függ, ha lesz egy újabb akvizíció, aminek egyelőre még nincsen nyoma, de nyilván dolgoznak akvizíciókon a OTP vezetői, akkor az stabilizálhatja ezt a magas szintet. A február végi, március elejé éves eredmények is támpontot adhatnak a befektetőknek.
És hát nagyon jól működnek a menekülő befektetések, a nagy növekedés van az arany és az ezüst piacán, dőlnek a csúcsok ott is.
Igen,
mi történik?
Itt is két érdekes határhoz értünk. Hát az aranynál ott az elmúlt egy évben 77%-os emelkedéssel, 4958 dollár egy uncia arany. Itt az 5000-es bűvös határ, amit sokan azt mondták, hogy majd csak évek múlva, de most úgy tűnik, hogy napokon belül elérheti. Az ezüstnél meg a 100 dolláros határ, most 99 dollár, ez akár már ma megdőlhet. Mind a két határ olyan, főleg az ezüstnél, ahol az elmúlt egy évben 207%-kal, tehát háromszorosára nőtt, ezen belül november óta duplázott az árfolyam. Mind a két határ olyan, hogy valószínűleg lesznek olyanok, akik úgy kitűzték maguknak, hogy na majd 5000-nél, vagy a ezüstnél, na majd 100 dollárnál realizálunk. Tehát itt is arra számítok, hogy ha eléri ezt a határt, mindkét fém, akkor lesz egy komolyabb nyereségrealizálás. De azok az okok, a aranynál a jegybanki vásárlások, a világpolitikai bizonytalanságok miatt, az ezüstnél pedig ezüstöt egyre inkább a ritka fémekhez hasonló ipari nyersanyagként kezelik, a litium is duplázott egyébként az elmúlt két hónapban, tehát ezek az okok hosszabb távon fennmaradnak, tehát itt arra számítok, hogy egy nyereségrealizó korrekciós szakasz után újra mehet fölfelé.
Köszönjük szépen, Korányi G. Tamás tőzsdei szakértőt hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz arról, hogy várakozások szerint a Bux Index idén is 10% feletti hozamot produkálhat. Természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra a szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A vevők eltolták vásárlási szándékaikat, amit megérez az autóipar, de ez az időszak arra jó volt, hogy letisztultak a technológiai kérdések. Erről beszélt az Inforádió Aréna című műsorában Palkovics László mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos. A riporter Exterde Tibor.
2025. novemberi KSH adat szerint a járműgyártás teljesítménye is csökkent az előző évhez képest, ami azért baj, mert folyó áron számolva a feldolgozóipari teljesítménynek a negyedét adja. Tehát egy nagyon brutális részt foglal el belőle. Lát olyan jeleket, ami elhozhatja a fordulatot?
A kérdésre a válasz, hogy igen. Azzal, hogy a világban megkezdődött egy erőteljes technológiaváltás, ami a járműnek a hajtásláncát illeti, mindenki átgondolta azt, hogy tulajdonképpen akkor milyen autót is akarunk. Ugye ezek az átgondolások, ezek a világ különböző részén különböző módon jelentek meg. Kína 30 éve foglalkozik elektromos autó fejlesztéssel, akkumulátor fejlesztéssel, napelem fejlesztéssel. Tette ez Kína azért, mert neki az energia háttere az alapvetően nem fosszilis típusú, tehát Kína nincsenek nagy olajmezők, viszont nagy az ország, süt a nap, sok a szél, vízi erőművek vannak, tehát ők az elektromos autóra tették a hangsúlyt, és 30 évig fejlesztették, nagyon-nagyon sikeresen. Megnézzük Japánt. Japán ez egy kicsit máshogy értelmezte a dolgot. Japán nem nagy ország, nincsenek nagy szabad területei, ezért ők azt mondták, hogy inkább optimalizáljuk azokat a meglévő eszközöket, belső égésű motort, nyerjünk vissza minden energiát a fékezésnél, ugye ezek a hibrid megoldások, ezek meg Japánban jók. Európában nekünk nem volt ilyen kényszer, mi Európában elégedettek voltunk a belső égésű motorral, mind technológia oldalról, mind fogyasztás oldalról, mind hatások oldalról ezt a eszközt, tehát a belsőgési motort optimalizáltuk, eljutottunk odáig, hogy Európában lettek először versenyképes dízelmotorok, ugye magyar kötődéssel, Anisics Ferenc Steyr motorgyárba kezdték ezt a BMW-nél fejleszteni. Eljutottunk odáig, hogy gyakorlatilag az európai belsőgési motorok meg kifejezetten jók lettek, mert nem volt más igény erre a dologra, de ebben került bele a dízel botrány által jelzett időszak, amire azt mondták az európai gyártók, meg az európai politika, tegyük hozzá, hogy jaj, na akkor mi Európában nem akarjuk agyon terhelni a világot a belsőgési motor kibocsátásával, ezért csináljunk helyette mi is valami mást, legyen akkor ez is elektromos, ugye, akkor jöttek azok a jogszabályok, hogy 2035-től kezdődően már alapvetően csak fedélzeten, tehát akkumulátorban tárolt energiával hajtott autókat lehet használni, tehát ne legyen lokálisan emisszió, tehát ne legyen benne belsőgési motor, néhány kisebb kivételtől eltekintve. Ilyenkor jöttek azok a megoldások, hogy akkor hát akkor viszont kezdjünk el ilyet fejleszteni. Tehát nézzük meg, hogy mit csináltunk. Fejlesztünk akkumulátort, fejlesztünk villamosgépet, fejlesztünk hajtásláncot. Alakult egy jó történet a világban, hogy volt ilyen autó is, meg olyan autó is, meg itt is fejlesztettünk, meg van belsőgési motor is, és a vevők meg azt mondták, hogy hát, akkor mit vegyek? Hát vegyek most kínait, mert az olcsó és jó, és egyébként idejött, vagy ide tudjuk hozni, ez is kérdés volt. Vegyek hibridet, mert nem mindenhol tudom egyébként tölteni, tehát jó, hogyha van benne egy belsőgési motor, vagy valamilyen másik fajta erőgép, vagy várja meg az európai új generációs autókat, és ez azt eredményezte, hogy a vevők eltolták a vételi szándékukat. És ezt nyilvánvalóan megérzi az autóipar. De ez az időszak arra mindenképpen jó volt, hogy azokat a technológiai kérdéseket, amiket rendezni kellett, hogy néz ki az európai elektromos autó. Ezt Magyarországon gyártják, Neue Klasse-nek hívják, a BMW-nek a debreceni gyárába. Az így néz ki. Az egy elektromos autónak fejlesztett autó volt. De rendeződtek a többi nagy autógyár, Mercedesnek a kérdései, és ugye ott is zajlik egy modellváltás. Tehát megvan az, hogy mi lesz az európai válasz ezekre, és hát itt vagyunk abban a pillanatban, hogy most viszont már nagyobb biztonsággal tudnak az európai vevők is autót venni, aztán így majd el fog indulni az autóipar. Tehát én ezért mondtam azt, hogy akik esetleg az autóipart temetnék, azt semmiképpen ne tegyék, mert ez egy olyan iparág, amiben minden technológia jelen van.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A vezető nemzetközi tőzsdéken 2026-ban is kétszemjegyű növekedést jelez előre elemzésében az Equilor. A befektetési társasága a Budapesti Értéktőzsdétől a 2025-ös év kiugró eredményessége után idén szintén jó teljesítményre számít. A BUX várakozásuk szerint 10% feletti hozamot produkálhat, mondta az Equilor részvény elemzője Takács Andrást, Sipos Ildikó kérdezte.
A BUX nagyon jól teljesített 2025-ben, ugye ez elsősorban a vezető négy blue chip papírunknak köszönhető. Ugye ezek közül is talán az OTP-t lehetne kiemelni, ami közel 50%-ot növekedett 2025-ben. Ugye ezek az közép-európa és köztük, ugye ide soroljuk magyarországi tőzsdét is, nagyon jól teljesítettek, egyre nagyobb nemzetközi figyelmet kapnak, ami nagyszerű hír számunkra, és ez meglátszik az árfolyamokba is. Ugye, mint említettük, az OTP, ahogy diversifikálja magát regionálisan, ugye különböző országokban majdnem minden évben belép egy új piacra. Ezek mellett a Richter is egy kiemelkedő nemzetközi cég, olyan gyógyszereket gyárt, amik egyediek. A MOL ugyancsak Ázsiában is jelenlévő cég, egy integrált vállalat, tehát jól diversifikált, tehát kisebb kockázattal működik, mint az egyes kisebb regionális olajvállalatok. Jók a fundamentumok minden négy cégünknél, és ennek következtében ugye maga a BUX Index is húzó tőzsde volt 2025-ben.
Idén mi az, ami várható? Folytatódhat-e ez a szárnyalás és a blue chip-ek jó teljesítménye?
Igen, azt várjuk, hogy 2026-ban is jól fog teljesíteni a magyar tőzsde. Ugye, ahogy említettem, egyre nagyobb nemzetközi figyelmet kapnak ezek a piacok is, egyre nagyobb a kereslet irántuk, és ebből adódóan azt várjuk, hogy a 2026 is 10% feletti hozamot, tehát kétszemjegyű hozamot várunk a BUX Indextől. Ugye a 2025-ös év nagyon jól sikerült, azt nem vagyok benne biztos, hogy ugyanolyan jól fog a 2026, de abban határozottan egyetértek, hogy növekedni fog, és erős növekedést fog mutatni.
Hogyha azt nézzük, hogy mibe érdemes befektetni 2026-ban, hogyan érdemes mondjuk diverzifikálni egy portfóliót annak érdekében, hogy minél több többet hozzon, akkor milyen általános befektetési tanács adható? Ugye nyilvánvalóan egy-egy befektetés azért nagyon sok mindentől függ, akár csak a befektetés összegétől is, már ugye ez alapvetően meghatározza, de adható-e valamiféle általános tanács?
Említettük a sajtótájékoztató során, hogy az alapanyaggyártó cégek szerintem, amik jól mehetnek, ugye az maga ezek a nemes fémek már önmagukban nagyon magas áron forognak, és ahhoz, aki be szeretne szállni még ebbe az üzletbe, még nincs lemaradva olyan szempontból, hogy az ezeket bányászó cégek még továbbra is van bennük potenciál. Ugye azt is említettem, hogy az energiaellátásra vonatkozó cégek, a hűtőrendszerek kidolgozása, az adott központokat támogató rendszerek azok, amikben lehet nagy nyereség a kockázattal arányban.
Érdemes-e például bármilyen nemes fémet beemelni a portfóliójába valakinek, hogyha még nincsen?
Hát határozottan, tehát egy portfóliónak a nemes fém az önmagában egy része, aminek ott kellene lenni. Az arany és az ezüstnek az árfolyama továbbra is magasan forog, tehát határozottan az a véleményem, hogy maradjon benne a portfólióba. Ugye arra számítunk, hogy 26-ban is felfelé mennek majd ezeknek az árai, hogy az ezüst, az arany, de akár a réz árfolyama is alapot ad arra, hogy továbbra is a portfólióba tartjuk, és hogy diverzifikáljuk a portfóliónkat ezáltal.
Takács Andrást, az Equilor részvény elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az Ökonomusz gazdaságkutató alapítvány szerint a magyar export 80%-a nagyjából 1500 kilométeres körön belül valósul meg. Ezt lehetne tágítani, és erre a szorosabb magyar-amerikai kapcsolatok jó esélyt adnak. Kalapos Mihály mondja a részleteket.
Az Ökonomusz kutatási igazgatója azzal kezdte, hogy a szolgáltatások közel 70%-ban adják a magyar gazdaság teljesítményét, az építőipar 6,7%, az ipar összességében nagyjából 23%, míg a mezőgazdaság 3-4%.
A gazdasági teljesítménynek a döntő részét, több mint 80%-át az export szektor adja, tehát a kivitel adja. És Magyarország egy nyitott gazdaság, mert az import is nagyjából ennyi a GDP százalékában. Még egy érdekes adat, az exportunk 80% egy 1500 kilométeres körön belül csapódik le, tehát nem mindegy, hogy mi történik Ausztriában, Németországban, Olaszországban, de Románia is nagy kereskedelmi partnerünk, hogyha ott gyengélkednek a gazdaságok, annak hatása lesz a magyar gazdaságra.
Pásztor Szabolcs elmondta, 2025-ben sok amerikai vállalat jött Magyarországra, a tendencia idén is folytatódik.
A védőpajzs bejelentésének hatására tovább erősödött a forint a dollárral szembe. Ez a védőelnyő betölti a szimbolikus funkcióját, és egyébként ez kedvezően tudja katalizálni a gazdasági folyamatokat és a külkereskedelmi folyamatokat is.
Pásztor Szabolcs arról is beszélt, hogy ez mennyiben játszhat szerepet a GDP növekedésében és az infláció csökkenésében.
Ha gyenge a hazai fizetőeszköz, akkor ott inflációs többlet lesz. Ugye ez azt jelenti, hogy az üzletekben egyszerűen többet kell fizetni az importált termékekért. Akkor viszont, hogyha erősödik a hazai fizetőeszköz, és nagyon jó évünk volt ilyen szempontból 2025, akkor ugye az infláció mérséklődik. Például ennek hatására láthatóan, látványosan. És ugye javult forint dollár, forint euró árfolyam, és ennek kedvező hatása volt. Várhatóan ez megmarad egyébként a 2026-os évben is. És még egy apró dolog, akkor, hogyha több amerikai vállalat van Magyarországon, akkor munkahelyek jönnek létre, modern technológia érkezik, és ami még kiemelten fontos, az amerikai vállalatok már rég nem az összeszerelést keresik, hanem az úgynevezett üzleti szolgáltatások szektorát. Kutatás, fejlesztés, technológia bővítés.
Az Ökonomusz prognózisa szerint 2026-ban rossz forgatókönyv esetén 2%, jó forgatókönyv esetén 3%-os lehet a gazdasági növekedés.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A telefonnál ismét Varga Zoltán, az Equilor befektetési ZRT senior elemzője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm ismét a kedves hallgatókat!
Mi változott? Változott-e valami a budapesti értéktőzsdén?
Én nagyon picit még feljebb kapaszkodott a Bux Index, és az a MOL-nak köszönhető közel 2%-os emelkedés mutat már az olajtársaság árfolyama 3896 forintnál van, sőt most már átlépte a 2%-ot. A Bux 0,27%-os pluszban 125.531 ponton, az OTP 30 forintos emelkedéssel változatlanul 38.970 forinton. A Richter és a Magyar Telekom viszont továbbra is negatív irányba mozdult el. A Richter 10.430 forinton áll, ez több mint 1%-os csökkenés, a Magyar Telekom pedig 0,1%-kal 1946 forinton áll. A forgalom most már több mint 2 milliárd forintos, tehát átlag feletti, és a forint árfolyama egy picit visszajött, de továbbra is enyhe gyengülés mutat a tegnapi záróárhoz képest. Az euróval szemben 382,34-nél, a dollárnál pedig 325,93-94-nél jár az árfolyam.
Van a hírinformáció, amit figyelünk ma, ami még befolyásolhatja a kereskedést?
Igen, számos makroadat érkezik, ma egyrészt délelőtt az eurózónából feldolgozóipari, illetve szolgáltatóipari BMI-k, majd délután az Egyesült Államokban, ezen kívül 4 órakor a Michigani Egyetem fogyasztói hangulatindexe is megérkezik, illetve ugye a geopolitikai folyamatokra, fejleményekre is figyelünk, Iránnal kapcsolatban ismét nőhet a feszültség, viszont elképzelhető, hogy holnap lesz egy alacsonyabb szintű orosz-ukrán-amerikai találkozó, tehát nem miniszteri szinten, inkább tanácsadói, illetve katonai vezetői szinten, de ezt most tervezik, ezt a találkozót.
Köszönjük szépen Varga Zoltánt, az Equilor befektetési ZRT senior elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.